Neked mi jut eszedbe arról, hogy úton lenni?
Itt a Nők az úton podcast csatornán 2018 óta beszélgetünk önfejlesztő témákról, inspiráló történetekről és kreatív módszerekről.
Szakértők bevonásával járjuk körbe a különböző témákat, adunk útra való üzeneteket, és mindenki számára elsajátítható tanácsokkal segítjük hallgatóinkat. Szlavka Éva vagyok, kommunikációs szakember.
Én pedig Csorba Anita, kreatív mentor. Tarts velünk az úton te is!
Miért könnyebb másoknak a kedvére tennünk, mint a saját magunkéra? Miért vagyunk engedékenyebbek és elnézőek másokkal, magunkat pedig miért ostorozzuk, akár a legapróbb hibákért is? Hogyan épülhet be rutinnak a mindennapjainkba a magunkról való gondoskodás, és milyen pszichológiai okai vannak annak, hogy ez ilyen nehezünkre esik? Ezek mellett milyen akadályokat kell leküzdenünk azért, hogy ez teljesüljön? A Hey Julie világ ennek a megfejtésére jött létre, alapítója Inzsör Júlia pedig ma velünk is megosztja a gondolatait a témára. Köszöntünk itt.
Sziasztok!
Mi nálunk.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Szia, Júli!
Az első kérdésem rögtön akkor az is, hogy tulajdonképpen az öngondoskodás mit jelent?
Ez a legjobb kérdés, amit feltehetsz. Én is ezt próbálom kideríteni. De igazából az elmúlt években a videóimban, meg így a podcastekben is azt próbálom képviselni, hogy ezt mindenkinek magának kellene szerintem eldöntenie, szóval, hogy úgy hozzáállni, hogy oké, mi az, ami nekem segít adott dolgokban, mentális, fizikai egészségemért, és ez mind lehet az öngondoskodás. Mert én azt hiszem, hogy pont az ilyen online kommunikációban, és főleg a marketingben is ez az öngondoskodás az utóbbi években, ez egy kicsit így használva lett mindenfélére, ilyen üzleti szempontból, és ezért megragadt sok ember fejében a habfürdő, arcmaszk, és hogy ezt jelenti az öngondoskodás. A másik pedig az, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy ez egy luxus, hogy erre nincs idejük, mert ők elfoglaltak akár munkával, akár szülőséggel, akár bármi mással, és én pedig nagyon szeretném azt képviselni, vagy azt abban segíteni, hogy ezt te definiálod saját magadnak, hogy mit jelent számodra az öngondoskodás.
Számodra mit jelent az öngondoskodás?
Nagyon sok mindent.
Inspirálódunk.
Jó, hát vannak a... Na ez a legnehezebb kérdés, igen, mert hogy ezt még én is próbálom felfedezni nyilván, és ahogy az embernek az életében változnak a fókuszok, úgy ez is változik. Tehát,
de ez tök jó, hogy erre rávilágítasz, hogy ezt is szerintem érdemes tudni.
Tehát tulajdonképpen egy folyamatos munkáról beszélünk.
Igen. Vannak, nyilván megvannak a kedvenceim, amiket így minden nap tudok alkalmazni, de szerintem ez egy nagyon izgalmas út, hogy az ember mindig felfedez és kitalál egy új élethelyzetben, ez hogy alakul, és mi lesz ez számodra.
Akkor jelenleg most számodra mit jelent?
Jó, muszáj példákat mondom. Amit én nagyon szeretek, vagy amire szeretek fókuszálni, az például a minőségi alvás. Tehát, hogy nem feltétlenül, tényleg nem mennyiségben, hogy minél többet aludhassak, hanem hogy amikor alszom, az olyan legyen. És én nekem ez elég jól is megy, de tudom, azt láttam rajta körülöttem lévőkön, hogy mennyire meg tudja viselni az embert, ha rosszul alszik, és mennyi mindenre hatással van. Szóval például ez is egy olyan téma, amire szerintem nagyon érdemes odafigyelni, foglalkozni vele, ha bármilyen probléma merül fel ezzel kapcsolatban, és ez már önmagában egy öngondoskodási módszer, ami nem időt igényel, úgymond, egy kis odafigyelés, meg energiát.
Hanem ugye a mindennapjaik része. Mi az, amitől a saját alvásod minőségi? Esetleg mások mit tehetnek annak érdekében, hogy az övék is minőségi legyen?
Nagyon szeretném azt mondani, hogy van egy titkom erre, de nincs. Szerintem ez nagyon sok mindentől, akár még genetikától is függ, tehát hogy egyszerűen nekem mindig könnyebb volt aludni, de az, hogy van egy esti rutinom, az szerintem nagyon fontos. Meg tudom is, hogy a tudomány is azt mondja, hogy ez tényleg tud segíteni, hogy a szervezetünket igazítjuk ahhoz, hogy na, ez az időszak, amikor így lenyugszol, tehát ne egy a munkából esünk be az ágyba, vagy a nem tudom, akár egy edzésre, kemény edzésre esünk be az ágyba, hanem van egy csomó praktika, amit lehet alkalmazni azért, hogy az esték nyugodtabb legyenek, a melatonin termelést segíteni, meg ilyesmi. Szóval nagyon sok kis praktika van. A lényeg az szerintem, hogy ha az ember érzi azt, hogy az életében, főleg egy ilyen mindennapi dologban valami nem stimmel, akkor annak igenis érdemes utána nézni.
Tehát itt akár pont egy minimális pillanatra meg is állhatunk, mielőtt tovább megyünk, csak azért, hogy a podcastot hallgatók át tudják gondolni, hogy vajon nekik milyen az alvásuk, mi jellemző az ő alvásukra.
Van esti rutin,
mit mondanának, mennyire minőségi, mennyire nem, mit érdemes tenni annak érdekében, hogy hogy egy picit minőségébb legyen. Ugye nyilván hanyagoljuk a csurkas pacalt lefekvés előtt minimum egy órával, vagy ugye unblock. Meg hát ugye a digitális eszközöket ne vigyük magunkkal a hálószobába, amit sokszor egyébként nehéz, de hogy így érdemes talán egy picit akkor önvizsgálatot tartani, ugye, hogy igen. Mi az, amit kicsit nézzük már utána, hogy milyen igen. Is a mi alvásunk.
És az a jó szerintem, hogy tényleg rengetegféle praktika van, és mindenki választhat saját magának, tehát a lakberendezéstől elkezdve egészen odáig, hogy tényleg mi az, amit eszel, iszol, nem tudom, meditálsz-e, kipróbáltad, de valahogy tudom, hogy sokaknak ez egy mumus, hogy az úgy, és tényleg nehéz meditálni, de hogy akár egy légzőgyakorlat, vagy egy esti jóga, vagy egy csomó minden van, amit mindenki megtalálhatja azt, ami neki, ami őt megszólítja, és azt mondja, hogy na jó, ezt érdemes kipróbálni, és az jó, aki azt mondja, hogy én azt a csülköt nem tudom feladni, de ezt a másik három dolgot, ezt szívesen kipróbálom, és lehet, hogy...
Még amit az elején mondtál, hogy ez változhat, tehát lehet, hogy akár az szerint is változik, nem feltétlenül, hogy mondjuk az életünk másik szakaszába kerülünk, hanem akár egy nyári szünetben más, vagy akár télen más. És rácsatlakozva egy picit a meditációra, a Breathing app, ez egy tök jó olyan kis lélegeztető applikáció, én azt mindenkinek javaslom, és a 6-6-os verziót, hogy 6 számlálásra belégzel, 6-ra kilégzel, és akkor automatikusan 12 percig ebbe segít, és ez már rögtön egy ilyen nagyon lelazult tudatállapotba hoz, tehát esetleg érdemes ez nem meditáció, csak egy ilyen légzés gyakorlat kipróbálni, aki keres valami extra lecsillapodást este.
Meg ami még nagyon jó ilyen bevezető ebbe az egész világba szerintem, egyrészt a Netflixen is van, a Headspace-nek egy
sorozata.
Ah,
igen, az
évi kedvence is. Sőt, lehet, hogy több is van, nem tudom, az alvásról biztos, hogy van nekik.
Több részük van, igen, YouTube-on is van, már fönn, meg applikáció igen, is van fönt.
Illetve például az HBO-n van a Calm című sorozat, ami meg, hát ott meg híres színészek narrálnak ilyen nagyon szép képeket. Tehát az olyan, mintha ilyen esti mesék lennének felnőtteknek.
Úgyhogy... A Calm-nak is van applikációja egyébként, azt is érdemes letölteni. Tök jó, hogy ilyen segítségek már rendelkezésünkre állnak. Kicsit az az érzésem ezzel kapcsolatban, és még csak egy pici részterületbe mentünk bele, hogy túl sok ebből is, mind mindenből, az információ, a kínálat, a lehetőség egyszerűen, nehezünkre eshet, főleg segítség nélkül szűkíteni. Most egyrészt segítség lehetett el csatornát, hogyha valaki követi és figyeli, és akkor azokat beépíti. De mit szólnátok, hogyha lenne egy sorvezető most a beszélgetés folyamán, és egy picit ilyen hátulról indulnánk, hogy nézzük meg mondjuk 5 akadályt. Legyen mondjuk 5 olyan akadály, ami, vagy 5 olyan banánhéj, amin elcsúszhatunk az öngondoskodásunk felé. És akkor így legalább megemlítünk néhányat, ami nem túl sok, de legalább rávilágítunk egy-egy fontos dologra.
Tehát most már nem az alvásra koncentrálva, hanem általában az öngondoskodás. Igen. Mi az, ami letérít minket az útról, mert azért szerintem sokan tudatosan elhatározzák, hogy foglalkoznak ezzel a témával, és meg szeretik magukat, meg központba állítják magukat, de aztán a mindennapokban nem ezt.
Hogy kezdjek, mit csinálnak? Elolvasnak nagyon sok mindent, ami hasznos, abból lesz 78 féle dolog, és a 78 féléből nulla lesz, ami beépül, mert túl sok. Nézzük meg ezt az ötöt, mert ötöt, hát ha oda lehet 5 dologra figyelni.
Húha, jó, kezdenéd. Egyet tudok, ami szerintem nagyon fontos, én az öngondoskodást össze szoktam kapcsolni, vagy hát egy ilyen kis háromszöget szoktam az önszeretettel és az önismerettel itt rajzolni, mert hogy például szerintem a legnagyobb gond, hogyha öngondoskodásról beszélünk, hogy például nálam is volt, hogy valaki megnézte egy videómat, ami kifejezetten erről szólt, és mondta, hogy de hogy ő ezt így nem tudja, és hogy pont ez a lényeg, hogy nem arról van szó, hogy megnézed valaki másnak a rutinját, és akkor ugyanezt én is így végigcsinálom, mert lehet, hogy nem fog működni, és neked valami tök másra van szükséged. Tehát, hogy ez, amit én próbálok adni, ez csak ilyen ötlet, meg inspiráció, hogy én például így csinálom, de nem azt mondom, hogy na ezt csinál, ezt a 10 dolgot csináld, és akkor minden rendben lesz az öngondoskodás.
Tehát akkor az első banánhéjnak mondjuk megemlítenéd azt, hogy nincsen egy képlet, nincsen egy tökéletes képlet, hanem mindenkinek saját magának kell kitapasztalni, hogy az működik-e vagy sem.
Igen. A másik szerintem ehhez kötődik, hogy nagyon ehhez tudok ragaszkodni, de például a szülővé válás. Most ugye én is ezelőtt állok, és ezt sokszor kaptam meg, hogy hát édesanyaként nekem nincs időm ilyen dolgokra, és ott ez a másik, hogyha ez a váltás esetleg nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy szeretnék. Mert én most azt gondolom, hogy nagyon régóta foglalkozom ezzel, és ez úgy hangzik, mintha ilyen professzionálisan foglalkoznék, de hogy csak hogy mi az öngondoskodás, meg az önismerettel, meg a mentális egészséggel, de hogy biztos, hogy engem is meg fog lepni, hogy mennyire más az a helyzet, és akkor mit fogok csinálni, csak bízom benne, hogy majd fel tudom találni magam ilyen szempontból, és biztos vagyok benne, hogy ez egy nehéz dolog lehet sok mindenkinek, de akár egy munkahelyváltásnál, egy külföldre költözésnél, egy bármilyen változásnál, ami teljesen kibillenti az embert az egyensúlyából.
Szerintem azt is érdemes ilyenkor tudatosítani, hogy rendben van, hogyha egy bizonyos időszakig nem ez van persze. A fő fókuszban, de az is, tehát tudjuk, hogy ez körülbelül meddig, vagy vegyük észre, amikor már újra benne lehet egy ilyen változásnál fókuszban. Egyébként egy nagyon jó tanács, a gyorsan visszavonuló képességet kell kifejleszteni, amikor lesz az ember, és akkor minden rendben van.
Hát erre nagyon-nagyon nagy segítség a mindfulness és a meditáció, mert akár 10 perc alatt ki tudod úgy kapcsolni az agyat, hogy felfrissültebb legyél, és ez lehet, hogy jól jön. Éjszakánként, vagy bármikor alvás helyett.
Nekem az jött jól, amikor tényleg egy kicsi visszaaludt, és akkor én is egy perc van már aludtam, és akkor ez nagyon hasznos.
Ez egy szuper tehetség, az biztos.
De ez szerintem összfejleszthető.
Biztos vagyok benne.
Tehát akkor a második banánhé az lehet az, hogy a különböző váltásoknak a megint, tehát ne ragaszkodjunk az eddig bevált rutinunkhoz, hogyha valami váltás van az életünkben, mindegy, hogy egy másik szerepünkbe váltunk, mert eddig nem tudom, voltunk ügyvezető igazgatók a cégünkbe, és aztán egy teljesen más élethelyzet, mert mondjuk valaki akkor máshol lesz alkalmazott, vagy éppen ilyesre megy, vagy ki tudja. Tehát, hogy a különböző élethelyzetek a váltásoknál ne ragaszkodjunk ahhoz, ami korábban volt, hanem tapasztaljuk ki, hogy éppen most milyen számukra az a helyzet, és alakítsunk ki annak megfelelően egy új rutint esetleg, vagy definiáljuk újra azt, hogy mi az öngondoskodás most éppen ebben a helyzetben a számunkra.
Még talán az, hogy mennyi időt szánhatunk rá. Mennyi időt szánsz most az öngondoskodásra egy
héten? Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nekem az alvás, a minőségi alvás öngondoskodás, akkor nyilván nem fogom összeadni az órákat, amíg alszom. Tehát, hogy nekem
pedig ez... milyen jól hangzott volna, nem
most? Nagyon, de szerintem ez is egy ilyen dolog, hogy ez nem idő kérdése, és az, amiért néha nem szoktak rám haragudni, hogy de hát, dehogy nem, mert... De szerintem nem, tehát, hogy nem is tudom, volt egy ilyen furcsa dolgom egyszer, hogy én ugye otthonról dolgozom, nem nagyon van papírmunkám, de hogy vannak olyan időszakok, amikor igen, és amikor ki kellett nyomtatnom valamit, akkor mindig ilyen stressz volt, hogy el kell mennem valahol kinyomtatni valamit, és úgy döntöttem, hogy jó, veszek egy nyomtatót, és én ezt is beleraktam ebbe az öngondoskodás, tehát hogy egy olyan dolog, ami megkönnyíti az életemet, a mindennapjaimat, és megtehetem, és ez egy ilyen, tényleg egy nagyon olyan dolognak tűnik, aminek semmi köze nincs ahhoz a fajta klasszikus öngondoskodáshoz, amiről beszélni szoktunk, de én ezt is belerakom, úgyhogy emiatt nem tudom összeadni. Szerintem én úgy gondolom, hogy nem időkérdése, inkább energia és odafigyelés az lehet, de én például egy zuhanyt is le tudok rendezni, úgyhogy gyorsan lezuhanyzom, meg úgy is, hogy hú, ez most nagyon jó, és most ez illatos. És... Tehát, hogy inkább hozzáállás, mint időkérdése szerintem, de tök rendben van, hogy ezt nem tudja mindenki így definiálni, vagy máshogy értelmezi már ezen a szinten is. Szerintem.
Viszont milyen jó, hogy most visszamentünk egy picit az idő témájához, bár előbb elkanyarodtunk, és másként neveztem meg a banánhéjat, ugye, hogy életváltozás, vagy élethelyzetváltozásban nyugodtan újra definiálhatjuk, de akkor visszamegyek egy picit, mert hogy az is, vagy akár az lehet a következő banánhé, ez a nincs időm, vagy az idő, túlságosan bele akarjuk az időmenedzsmentünket tolni az öngondoskodásba, mikor van az, amikor magamról gondoskodom, meg maga a nincs időmnek a... Vajon miért mondjuk ezt helyzetekre, hogy nincs időm? Ezt most nektek szegezem ezt a kérdést. Vajon miért mondjuk... Tegnap bedobtam a csoportomba egy ilyen mondatot, és tök sok komment jött rá, mert mindenki elkezdte kicsit boncolgatni, hogy a kutya megette a házimat, felnőttkori változata a nincs időm. Igen, és ki mit gondol róla? Szóval ez a nincs időm, vajon miért használjuk ezt? Főleg, hogyha az öngondoskodás szóba kerül.
Szerintem nagy része azt értik ez alatt a felnőttek, hogy túlságosan le vannak terhelve, és lehet, hogy olyan dolgokkal is, amikkel nem akarnak leterhelve lenni, mert hogy valaki, aki mondjuk nagyon sokat dolgozik, még mindig, hogyha szereti és kiteljesedik a munkájában, vagy bármi megkapja tőle, amit szeretne, akkor szerintem... Szóval...
Tehát, szerintem olyan sok info van a fejedben,
igen. De és pont az a lényeg az egésznek, hogy a nincs idő, az sokszor nem egy ilyen fizikai dolog, hanem hogy a fejünkben azt érezzük, hogy nekem nincs időm, semmi, nincs időm rá, és kész. Pedig valószínűleg lenne, és meg tudna adni az ember, csak egyszerűen, ha van ez az érzés, ez a mentális fáradtság, vagy nem tudom, akkor azt szerintem így így manifestálódik, hogy azt érezzük, hogy én ezt most nem tudom még ezt is berakni, mert így is tele van a fejem mindennel.
Itt esetleg ilyen priorizálás lehet mondjuk egy megoldás, mert nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs ideje, valami miatt elfoglalt, akkor lehet, hogy a fókuszában valami teljesen más dolog áll, és most azzal törődik. Hogy lehet vajon mégis behozni az öngondoskodás fontosságát is? Te mit mondanál arra, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, nincs időm itt nekem leülni, kávézgatni, vagy nincs időm elmenni egy picit sétálni, nincs időm elmenni inkubálni a gondolataimat, akkor vagy sportolni, vagy egy jót aludni, nekem nincs időm korán lefeküdni, nekem nincs időm reggelizni. Hú, ez mennyi ilyen tipikus mondat van.
Tehát, hogy nem fog jól hangzani, de én aggódnék azért az embertek, azt mondja, hogy nincs ideje aludni, enni. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik az életben maradásunkhoz szükségesek, ezek nem ilyen luxus dolgok, hanem ami ezt kell, hogy legyen erre időd. És egyébként azt gondolom, hogy biztos mindenkinek az életében vannak szakaszok, amikor ez ilyen, tehát mondjuk valaki éppen szakdogát ír, közben dolgozik, közben anyuka, nem tudom, persze. De ha ez az időszak, ez nem egy olyan dolog, aminek így tudod, hogy nekem most nincs időm, mert ez a 3 hónap az őrület, ilyen mindenkinek van, és szerintem ez normális, oké, bár akkor is érdemes enni, meg aludni. De hogyha úgy van valaki ebben a helyzetben, hogy nem látja a végét, akkor szerintem ott érdemes szakmai segítséget kérni bármilyen oldalról.
Szerintem nagyon jól mondod. Én lehet, hogy a kérdést úgy fordítanám meg, hogy a nincs időm helyett, hogy hányszor mondom egy héten, hogy erre nincs időm, pedig szeretném. És hogyha ebben a megvilágításban nézed meg, hogyha ez egyszer-kétszer fordul, ez tök normális, de hogyha nem tudom, minden nap 6-szor, akkor az már ott már tenni kell valamit, tényleg megnézni, hogy meddig tart esetleg ez az időszak, és akkor onnantól már kicsit tudatosabbá tudjuk tenni az irányítást, de hogyha meg nem látjuk a végét, akkor biztosan kell szakmai segítség.
Meg egy kicsit talán átgondolni, meg vizualizálni, hogy oké, akkor hogy is néz ki egy napom, miből áll össze, mit csinálok, ha nincs időm, mi viszi el az időm és az energiám nagy részét, hogy tudok visszatöltődni, visszatöltődöm, vagy lemerítem magam, és utána ugyanúgy folytatom, és még tovább merítem, és egyszer csak még kimerülök, vagy valami probléma felütheti a fejét. Tehát, hogy egy pici önvizsgálat, ahogy te is mondtad már korábban, az sosem árt. Azért egy kicsit nézzük meg, hogy mi a helyzet az idővel való viszonyunkkal.
És szerintem, bocsánat, de ez nagyon hozzátartozik az, hogy nem kell mindig produktívnak lenni, illetve hogy a pihenés is lehet produktív, mert hogy egy adott feladatot megcsinálhatsz te 3 óra alatt is, hogyha ki vagy merülve, de ha meg egy fél órát pihensz, és utána nekiülsz, akkor lehet, hogy 1 óra alatt meg. Tehát, hogy ezek a dolgok nagyon összefüggnek, és ez nem úgy működik, hogy... Tehát valószínűleg lenne rá ideje meginni azt a kávét, csak úgy érzi, hogy nem teheti meg, vagy mondjuk bűntudata van miatta, vagy bármi ilyesmi, és ezek meg már egészen más kérdések, amiben szintén lehet, hogy segít az önvizsgálat, de lehet, hogy szakértői segítséget kell kérni, és ez az égvilágos, amiben nincs, szerintem.
Oké, nézzük egy negyedik banánhéjat. Mi az, amit biztosan megemlíteni, hogy hát bizony ezen elcsúszhatunk az öngondoskodás útján?
Ami még így az idővel párhuzamosan eszembe jutott, és szerintem nagyon fontos, az a pénz. Mármint, hogy nem pénzkérdés az öngondoskodás, lehet az is nyilván, mert ki ne akarná elmenni egy wellness hétvégére, ahol ül a jacuzziban, meg megmasszírozzák, meg ilyesmi, és ez tök jó, ha megteheti az ember, de nem szabad azt gondolni, hogy ha én nem tudom megvenni azt az arcmaszkot, amit látok a másiknál, ha én nem tudok elmenni jóga órára, masszázsra, nem tudom, akkor én nem tudok olyan öngondoskodást csinálni. Most direkt ilyen mondom, de hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy nem pénzkérdése. Valahol minden pénzkérdése, de egy csomó olyan módszer van, ami szerintem sokkal inkább kreativitás, mint pénz, hogyha az öngondoskodásról beszélünk.
Szerintem ebben egy picit menjünk mélyebben bele, mert biztos, hogy a következő időszakban kevesebb pénze is lesz az embereknek, akár öngondoskodásra, akár minden
már
területen, és jó lenne ilyen kis olcsó tippeket adnál, amihez fordulhatnak.
Adjak tippeket, ami ingyen van, és öngondoskodás. Jó,
most
úgy behoztad ezt a jelenlegi helyzetet, szerintem a másokkal való kapcsolódás az például abszolút egy ilyen dolog, ami, tehát hogy beszélni kell ezekről a frusztrációinkról, meg félelmeinkről, meg kell nyílni egymás között, az nem kerül semmibe, és nyilván, ha valakinek mondjuk nincs olyan közege, akivel ezt meg tudja tenni, akkor online. Ezek nagyon jó módszerek egy podcast által akár, mert nálunk is így van, hogy a mi podcastünknél is nagyon sok nagyon sok témát kibeszélnek az emberek, az a közösség, akik azért jöttek össze, mert valami tartalmat fogyasztanak, és szerintem ez egy fantasztikus dolog. Most ez jutott eszembe először hirtelen, de nyilván sok más, mihez nem kell gáz és áram.
Hát például az aludhatunk akkor egy ott, nem? Mert hogyha nincs villany, nincs tévé, akkor mennyivel pihentetünk, hogyha nem vesz bennünket körbe ennyi digitális cucc, úgyhogy az mindenképpen az előny.
De most ez csak egy dolog, ha például valaki, nem tudom, hozzá van szokva, hogy sokszor rendel ételt, és most szeretne váltani és spórolni egy kicsit, akkor a főzésben is. Én azt gondolom, hogy a főzés is olyan, hogy kezelhetjük úgy, hogy ha ez egy feladat, amit le kell tudni, és utálom, de hogy annyira el is lehet merülni benne. És tudom, hogy ez sem mindenkinél így van, tehát ez nagyon személyisége válogatja, de én is tudom produkálni azt a főzést, amikor jó, ezt most gyorsan meg kell csinálni, és már megint nincs időm semmire, meg azt a főzést, amikor így elmerülök benne, és élvezem, és kóstolgatok, és tök jó élmény az egész, szóval.
Ez kicsit egy ilyen mindset váltás is lehet, nem? Hogy számomra mit jelent a főzés, és akkor mindenki átgondolja, hogy számára micsoda, és hogyha valakinek túlságosan feladat, akkor vajon hogyan lehet ebből a feladatból egy kis élményt, vagy egy kis feladatot?
A közösségi programot csinálunk belőle, az se rossz szerintem, barátokkal együtt, vagy nem tudom. Szóval megint csak kreativitással, de szerintem tehát meg lehet próbálni abból, amink van, kihozni azt, ami a legjobb. És most a mindset váltás az egy ilyen, én nem nagyon szeretem ezt az ilyen általános legyél pozitív dolgot, mert nem tud mindig pozitív lenni az ember. És
hát ez meg már újra optimizmus, igen.
De hogy mégiscsak meg lehet próbálni így a legjobbat kihozni egy nehéz helyzetből.
Hát igen, de akár, hogyha mennünk el ide-oda-moda kocsival, vagy akár tömegközlekedéssel, meghallgathatunk tényleg egy podcastot, egy zenét, tehát hogy itt is egy hozzáállásbeli változás sokat tud segíteni, hogy na most még ide is mennem kell, meg oda is, vagy akkor meghallgatom a két kedvenc számomat addig.
Igen, nekem nagyon furcsa szokott lenni, amikor ideig nem megyek sehova, és így észreveszem, hogy nem hallgattam a kedvenc podcastjaimat most, mert hogy hozzá van kötve ahhoz, hogy valahova megyek éppen, és akkor az egy tök jó. És legközelebb már így várom, hogy mikor kell már végre valahova mennem, hogy tudjak hallgatni podcastet, szóval igen, sok ilyen dolog van.
Nekem még a sétálás jutott eszembe, ami ilyen ingyenes vagy olcsó, ilyen öngondoskodás, valaki szeret természetben lenni, hogy sétálni egy pár utcakört, akkor az is szerintem egy tök jó dolog.
És teljesen más úgy sétálni, hogy valahova megyek, meg hogy elindulok, aztán sétálok.
Bizony, ugye erről beszélgettünk most egy korábbi adásnál, hogy hogyan legyünk energikusak a hét köznapokban, vagy a mindennapjainkban, és ott ugye azért a sétés, meg a természet is szóba jött, és nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, mindenképp ide szeretném fűzni az inkubációt, és arra biztatni mindenkit, hogy itt tegye fel a kérdést, hogy őt mi az a dolog, ami feltölti. Legyen szó arról tényleg, hogy ő a főzés tölti fel, tehát hogy közben úgy érzi, hogy egy picit feltöltődik, kiszakad a mindennapi problémával, vagy a mindennapi feladatokból, és egy picit felülemelkedik, vagy a hímzés, vagy az ukulelézés, vagy sétálni a kutyával, tehát hogy vagy egy kicsit gondoljuk át, hogy számukra mi jelenti a feltöltődést, és bizony, hogy tele vagyunk feladattal, vagy stresszel, vagy nem tudunk egy problémából kijönni, akkor válasszuk azt a feladatot tényleg, akár csak egy fél órát, és vegyük észre, hogy mennyire feltöltődünk, és utána sokkal hatékonyabban tudunk visszaállni, és ez is egyfajta öngondoskodásnak érzem én, hogy erre szálljunk bizony időt.
Abszolút. És ehhez nagyon ehhez kötődik nekem, ha már ilyen stresszről, megfeszültségről beszélünk, hogy ez egy klasszikus dolog, de nekem az egyik kedvenc módszerem a szelektálás válogatás. Tehát megszabadulni dolgoktól, amire nincs szükségünk otthon. Szerintem ez egy annyira jó ilyen lelki feltöltődés, meg megtisztulás is, meg én mindig átrendezem a szobát, meg ilyesmi. Szóval hogy egy csomó olyan dolog van, ami ez tényleg nem kell semmilyen külső erőforrás, hanem így csak az, hogy jó, én most valamit akarok változtatni, és nem fogja megoldani a rezsikérdést, de hogy tud segíteni így lélekben, hogy legalább ezt így tudom kontrollálni, ami körülöttem van.
Nagyon sok beszélgetésben visszajön ez a saját szabadságunk megélése, ugye, hogy mire van ráhatásunk, és hogyha éppen mondjuk a rezsikérdésre nincsen, de arra igen, hogy a saját környezetemben esetleg ha rendet tartok, az kicsit belülre is hat, hogy én is rendezettebb leszek, rendezettebbek lesznek a gondolataim, és erre bizony van ráhatásuk, erre van befolyásunk. És akkor érdemes, hogy olyan dolgokra fókuszálni, amire van ráhatásunk, befolyásunk, ha a körülményekre nincs. Na, említsünk még meg egy ilyen banánhéjat, és akkor így megvan az ötös, bár sokkal többet megemlítettünk most már, de még egyet pécézzünk ki egy ilyen, mint csúszhatunk még el az öngondoskodás útján vajon.
Van olyan, hogy valaki túl gondoskodik magáról.
Ez az jó kérdés.
Én azt vallom, hogy nincs. Azt vallom, hogy van olyan, hogy valaki túl sokat foglalkozik magával, de ez már egy másik kérdés. Tehát, hogy a gondoskodásnak nem, én nem tudok ebből egy negatív, a skála negatív részére elmenni, mert én hiszek benne, hogy az öngondoskodás nem önző, tehát, hogy ezt nem azért csinálod, hogy minden neked legyen a legjobb. Nyilván lehet, hogy valaki így csinálja, de azt én nem hívom a gondoskodásnak, tehát ez valami egészen
más
dolog.
Az már
az önzés. Az már az önzés, így van.
Hagyjuk narcizmusba, ugye?
Igen, narcizmus, persze, igen, most. Abszolút. Szóval, hogy szerintem a másikért is csinálod, hogyha te jól vagy, a másikkal is türelmesebb, kedvesebb, jófejebb vagy, és ez egészen egyszerű. De nyilván beszéljünk róla, mert hogy tudom, hogy sok emberben ez is frusztrációt okoz, hogy de hát én nem tehetem meg, hogy saját magammal foglalkozom, meg ezt így teszem, és ez tök rossz, és tök lenne feloldani, nem tudom, hogy kell, én mondogatom állandóan, de tudom, hogy az nem fogja megoldani a kérdést. De engem az nagyon érdekelne, hogy bevezetted az egészet, nagyon megijedtem, hogy meg kell válaszolnom, hogy miért van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy ezt nem tehetik meg, vagy miért érzik azt, hogy ez ilyen luxus lenne, vagy önzés, vagy bármi, nem tudom, tényleg nem. Mert nyilván azért, mert a produktivitás, meg az, hogy én egy nagyon jó munkaerő vagyok, én egy nagyon jó szülő vagyok, én egy nagyon jó lánya vagyok a szüleimnek, tehát hogy annyiféle szerepben kell helytállnunk az életben, hogy mindenben a legjobbnak akarunk tűnni, még ha mi tudjuk, hogy nem is vagyunk azok, és ebbe az, hogy de én az én saját kapcsolatom saját magammal hogy alakul, hát ez nem számít, mert azt én majd megoldom, csak mindenki mással legyek rendben. Szóval szerintem ez is biztos, hogy benne van, de ezek már olyan pszichológiai kérdések, amit nyilván nem értek hozzá, csak azt gondolom, hogy nagyon is kell mindenkinek kell vele foglalkoznia a másik érdekében is, nem csak a sajátjában is. Most tudom, hogy tök másról beszélek, mint amit kérdeztem.
Nem, szerintem ez egy tök jó banánhéj lehet, hogy nehogy azt higgyük, hogy az önzés. Legalábbis nekem szimpatikus így ötödikként, hogy nem, ez nem önzés, hanem ahogy említetted is, hogyha mi jól vagyunk, akkor a körülöttünk lévőkkel is jobban bánunk. Mm-hmm. Tehát, hogyha akár csak erre az egy mondatra fókuszálunk, már talán segíti egy picit azt a fajta mindsetváltást, hogy másként gondoljunk az öngondoskodásra. Mm-hmm. Tehát, hogyha én kipihentebb vagyok, akkor reggel nem vagyok hárzsátos esetleg a párommal, hogyha én egészségeset ettem, akkor utána több energiám van, és jobban tudok foglalkozni a gyerekkel. Hogyha szántam magamra egy kis időt, és elmentem sétálni, és ukuleléztem, ez most nagyon megragadt.
Kérdez, de sem tudom, hogy ez ukulele, hogy már ukulele is akartam kérdezni.
Ez egy ilyen kis mini hangszer, olyan,
mint a gitár, csak kis.
Olyan, mint a gitár, tudod,
mint az Over the Rainbow, nem?
Pont ezt akartam mondani, igen.
Ilyen tábortűz körül szokták ezt.
Jó.
Szóval elfoglalt üzlet asszonyként is, hogyha éppen ukulelézni, vagy szájharmonikázni tanulunk, és ki akarunk egy picit szakadni a hétköznapokból. És egy fél órát szánunk arra, hogy egy picit elmerüljünk a hangszerbe, és utána visszaállunk, akkor sokkal hatékonyabbak leszünk, és a kollégáinkkal, a beosztottainkkal, a csapatunkkal is sokkal-sokkal jobban bánunk. Tehát, hogy tényleg vegyük észre, hogy az öngondoskodás az úgy szól rólunk, hogy közben másokról is szól. Ha magunknak adunk, akkor ezzel ugye másoknak is adunk.
Nagyon-nagyon leegyszerűsítve szerintem egy tök jó hétköznapi példa, amiben biztos, hogy mindenkinek van tapasztalata, hogyha mondjuk lemegyünk egy pékségbe, ahol egy olyan pék szolgál ki minket, aki látszik, hogy ő imádja a munkáját, és ő ezt nagyon szereti, és ő szenvedélyes, és mesél a zsemlékről, meg a nem. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy nem csak a körülöttünk lévők, akiket ismerünk, a családunkra vagyunk hatással, hanem vadidegenekre is, mert hogy mekkora élmény, és utána elmegyünk és elmeséljük, hogy egy olyan jó fej pékkel találkoztam ma reggel, és ő azért ilyen kedves, mert ő jól van magával, és hogy ez most konkrétan mitől van így, hogy jó helyen van, vagy tud gondoskodni magáról, bármit is jelentsen ez neki, az ilyen szempontból nem számít, ez csak egy példa arra, hogy ha te jól vagy, akkor mindenkivel kedvesebb és jófejebb leszel, és ez így megy tovább, ez a pillangó hatás. Míg ha te nem vagy jól, akkor nyilván a másikkal sem fogsz tudni úgy bánni, ahogy megérdemelni, mert mindenki megérdemli azt, hogy tiszteljék és kedvesen bánjanak vele alapból.
Mennyire izgalmas, hogy be vagyunk csatornáz, vagy ilyen nagy hálózat működik körülöttük bennünk, tényleg akár csak a pár perce találkozik valaki ezzel a pékkel, és mondjuk azt mondja neki, hogy jaj, de jó a hajad, odatok, ez lehet, hogy az egész napod bearanyozódik, és lehet, hogy te is valakit megdicsérsz, és valahogy a jó tettek, meg sokszorozódnak a kedvesség, az továbbadódik. Ezek ilyen
Nagyon nem számítunk rá szerintem annyira. Tehát ha valaki oda megy hozzá az utcán, és azt mondja, hogy úristen, mennyire szép a cipőd, vagy milyen jól áll ez a ruha, az is úgy meglepnem, hogy
igen.
Most egy idegen idejött és kedves volt velem, de jó ez, és akkor ezt így tovább akarja adni az ember valahogy.
Igen, hú, ez annyira izgalmas megtapasztalni, ez tényleg így van, úgyhogy ezt mindenképpen ilyen útra valónak kiállt, hogy így vigyük magunkkal ma kedvességet, valakivel tegyünk jót, és legyünk kedvesek, és nézzük meg a hatását, ez szerintem tök jó. Viszont most húzzunk kártyát, és folytassuk úgy a beszélgetést, úgyhogy...
Melyikből húzod?
Bármelyikből húzhatsz, ugye 5 kártya van melletted az asztalon, mindegyik egy-egy fogalmat jár körül, és mindegyik a kreativitáshoz kapcsolódik, mert szeretnénk a kártyákkal, illetve az azon lévő kérdésekkel megmutatni, hogy mennyire sokszínű is ez a téma, és nem csak a művészek meg a tudósok sajátja, hanem bizony mindannyiunké. Úgyhogy egy-egy kérdést, amit először te olvasd majd föl, először te válaszolsz meg, és utána majd mi is.
Meséld el egy legutóbbi kihívásodat, amit bevállaltál a félelem ellenére. Húha. Legutóbbi.
Tartottál tőle, nem biztos, hogy feltétlenül féltél tőle, de tartottál tőle, de beleálltál a helyzetbe és megcsináltad. Hogyha nem a legutóbbi jut eszedbe, hanem egy eszedbe jut konkrétan, bármi lehet évekkel ezelőtt, akkor nyugodtan említsd azt.
Hát a legnagyobb, bocsánat, kiátszom a kérdést is, erre
fogom helyes.
Ami a legnagyobb ilyen volt, hogy nagyon féltem tőle, remektem, nem tudom, és aztán nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy megtettem azt, hogy évekkel ezelőtt az endometriózisomról elkezdtem beszélni az interneten. Konkrétan így raktam ki a videót, hogy jaj, most mi lesz. És közben, ha az ember belegondol, hogy nekem van egy betegségem, amiről én nem tehetek, és hogy most annyi történik, hogy ezt elmesélem másoknak, akkor így logikusan így nem érzi az ember, hogy mitől félek, de ismerjük az internetet, és mégis nagyon féltem, és ez elindított egy olyan végtelenül pozitív lavinát az életemben, amiért nagyon hálás vagyok, és ez tök jó. Most ez jutott eszembe. És azóta meg nagyon sok minden hasonlóról beszéltem most ugye a lombikjainkról az utóbbi hónapokban, de az a helyzet, hogy ez már könnyebb. Azért, mert volt egy ilyen tapasztalatom, hogy valamiről beszélni nyilvánosan, ami nehéz, de segíthet másoknak, az nekem bőven megéri, mert nem tudnak ezzel támadni, mindennel tudják támadni az embert, azért is, hogy az öngondoskodásról beszélek például, de hogy mivel ezt tudom, ezért nem hat már meg, és nem ér el hozzám.
Azért egyébként szerintem tök nagy dolog volt, hogy ezt megtetted, és tök, tényleg sok embernek segítettél, és így a kalappal.
Köszönöm szépen.
Meg milyen jól rávilágít a példád arra, hogy egy-egy nehéznek érzett szituációba, ha belelépünk, bizony mennyi ajtó nyílhat ki, mennyi lehetőség.
Sokszor az a félelmetes szerintem, ami úgy hívja az embert, hogy ezt most nekem úgy meg kell tennem, de hát mennyire ijesztő, hogy ha, mi lesz, ha megteszem, és aztán...
Igen, erre mondják, amikor elérsz a komfortzóna a pereméig, akkor onnantól kezdve az félelmetes minden lépés, de hát ott van dolgod.
Igen.
Anita, neked milyen ilyen?
Nekem most nem annyira egetrengető volt, mint Julinak, de a múlt héten voltam ugye egy ilyen zen buddhista kolostorban, egy egynapos elvonuláson, és az előtte nekem is egy kicsit ilyen félelmetes volt, de nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, meg nagyon extrém tapasztalat. Úgyhogy
ez olyan, bocsánat, amikor így nem szabad beszélni, meg semmi? Vagy,
nem, itt igazából egy napig részese vagy a templomi életnek, és akkor ilyen különböző meditációs szertartáson, nem tudom, ételfelajánló szertartáson, az étkezés is náluk is egy szertartás, tehát végig részt veszel, és akkor közben azért vannak szünetek, amikor elvileg lehet beszélgetni, én nem beszélgetem, de azért ott sokan beszélgetek, pedig mondjuk az volt az ajánlás, hogy, hogy ne, hiszen ugye ez a nap egy kicsit az elcsendesedésre szól, de azért annyira szigorúan nem vették, és hát nagyon izgalmas volt, eleve volt 4-szer fél óra meditálás, tehát fél óra full csönd, full mozdulatlan, de úgy értsd, hogy nem lehet, tehát gyakorlatilag csak azt mondani, csak akkor mutulják meg, ha nagyon muszáj. Nagyon érdekes volt, itt 30 ember volt egy teremben, ilyen csöndben 30 ember fél órán keresztül életemben nem hallottam.
Mennyire máshogy telik az idő, nem? Amikor...
Nagyon máshogy, igen. És az első fél órában is máshogy, meg az utolsó fél órában is máshogy, mert akkor már tényleg a lába, jó, és akkor az energiákkal próbáltad lazítani a lábad, de nem fáj. De nagyon-nagyon izgalmas volt, és mindenkinek javaslom, hogy aki vacilál, ezen érdemes kipróbálni, nem annyira félelmetes, mint amennyire annak tűnt előtte.
Tehát egy izgalmas új tapasztalás volt ez is.
Meg meg tudok meditálni. Én ugyanígy voltam a meditációval, hogy mindfulness témában. Otthon voltam, ott csináltam is dolgokat, meg lélegezés, ilyen applikációt is szerettem ezeket, de meditálni fogalmam se volt, hogy hogy kell, és most meg már legalábbis ezt a típusát, amit ők a koreai buddhizmusban csinálnak, ezt most már megtanították, és ezt lehet gyakorolni a mindennapokban.
Nekem nagyon sokat segített egy könyv a meditációban, valami ilyesmi a címe, már évekkel ezelőtt olvastam, hogy napi 8 perc meditáció, tehát tényleg valamilyen egyszerű címe van, és akkor 6-7 fejezet, keresztül, és mindegyik fejezet egy típusú meditációról szól, amit egy héten keresztül, naponta csak 8 percen keresztül csinálsz. Viszont rászoktat. És ez szerintem tök jó, az egy jó segítség lehet induló meditációknak, ha éppen nem merik bevállalni a kolostoros egy órát.
De nagyon gyönyörű helyen is vannak Esztergomban, ez az eredeti fénytemplom, a Chongan Tsunim apát. Azt hiszem apát, vagy tehát szerzetes, ő volt is az én podcastomban vendég, úgyhogy azt mindenkinek, aki érdekel ez a téma, azt a beszélgetést javaslom.
Nekem, ami eszembe jut a félelmetes helyzetről, vagy inkább ilyen kihívásáteli helyzetről, vagy nem lehetőbb mondják, hogy ez is mint egy csomó minden más ilyen amerikai tanulmány, hogy egyre jobban, sokkal jobban félünk a nyilvános szerepléstől, mint mondjuk a konkrétan a fizikai haláltól, nyilván ezt támadták is ezt a mondatot, meg lehet is, meg körüljárhatjuk mindegy, igazából csak az a lényeg, amire én ki szeretném hozni, hogyha online előadok valahol, és mostanában ez elég gyakori szokott lenni, akkor előtte mindig van bennem egy ilyen pici fél, de inkább ilyen druknak hívnám, miközben tudom, hogy én nagyon szeretem ezeket a helyzeteket, és jól helytállok benne, és azonnal egy perc múlva már elkezdem élvezni, de ennek ellenére, amíg nem indul el, azért bennem van egy ilyen izgalom, amit igyekszem pozitívba fordítani, de attól még az egy ilyen pici félsz, hogy na vajon ez akkor most milyen lesz, ezt igyekszem ugye kíváncsiságba fordítani, erről már többször beszéltünk, de hogy ez is okozhat ilyen félsz pillanatokat, miközben, hogyha valakinek ez az első helyzet, de beleáll és rájön, hogy milyen is az, akkor onnantól kezdve ugyanúgy, ahogy hogy bármilyen más esetben bizony klassz ajtókat nyithat ki, szóval nyugodtan beleállhatunk a félelmetes helyzetekbe, legyen szó bármilyenre. Most 3 különböző típusát említettünk meg. Júli, húzol még egy kártyát. Oké, piros.
Mit jelent számodra a kudarc? Meséld el egy legutóbbi kudarc élményed példáján.
Hát csupa ilyen pozitív kártyák vannak ebben a kreativitáspontban.
Én nagyon szeretem a kudarc, nem a kudarcokat, hanem ezt a kérdést.
Ja, de jó.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog lehet egy ember életében. Én nekem volt több kudarcom így. Szerintem ami a klasszikus kudarcnak nevezhető, hogy például én nem tudom, az első alkalommal nem sikerült a nyelvvizsgám, amikor megpróbáltam megcsinálni, és aztán amikor felvételiztem egyetemre, fogalmam sem volt, hogy hova akarok menni. Politológiára szakra jelentkeztem, és aki ismer tudja, hogy ez teljesen nonsens, mert nem szeretek a politikával foglalkozni, csak amikor nagyon muszáj, és nem vettek fel egyetemre, és pedig egyébként jó tanuló voltam, csak így pont nem jött össze, és ezek az élmények, ezek egy sokkal jobb útra vittek el engem, mint ami lett volna, és nagyon örülök neki, hogy azt tanultam meg általuk igazából, hogy nekem nem mindig sikerülnek elsőre a dolgok, de ez nem jelenti azt, hogy másodikra, harmadikra nem fog sikerülni, mert azóta elvégeztem egy egyetemet, megcsináltam a felsőfokú nyelvvizsgát, tehát hogy szerintem nagyon sokat tud az ember tanulni és épülni abból, hogyha valami egyszer nem sikerül neki. Nekem sokkal félelmetesebb abba belegondolni, hogy ha ezzel a fajta kudarc élménnyel sokkal később találkozom, mert azt gondolom, hogy sokkal nehezebb lett volna feldolgozni, vagy felállni belőle, vagy egy jobb útra térni általa, mert most bennem van az a fajta önbizalom, hogy bármi is lesz, meg fogom oldani. Tehát, hogy nekem az egész karrierem úgy alakult, hogy így egy kicsit így mindig így, most akkor próbáljuk meg ezt. Úgy néz ki, hogy ebben jó vagyok, ezt élvezem, akkor most erre megyek tovább. Tehát, hogy nem volt egy ilyen egyenes utam, hanem így ilyesmi volt. És én nagyon örülök és nagyon hálás vagyok érte, mert tényleg azt a fajta magabiztosságot adta, hogy most ezt megpróbálom, és hogyha nem sikerül, akkor megpróbálom még egyszer. Vagy ha annyira nem élvezem, akkor nem próbálom még egyszer, és ez teljesen rendben van. És tudom, hogy nagyon sokan küzdenek ezzel, ami megint csak ez a fajta megfelelési kényszer, meg nem tudom mi, hogy de hát most nem sikerült, akkor most mi lesz?
Semmi. Hát igen, tudod meg, az a egyszer nem sikerült, ilyen annyi izgalmas példa van szerintem, akár a világtörténelemben, akár jelenleg, csak hogy egy-egy példát, mondjuk J.K. Rowling, aki elküldte egy rakat kiadónak a könyvet, ami aztán olyan világsiker lett, azért, mert mondjuk az X-edik kiadó, nem tudom, sorban talán a 18-edik, de ebben most nem vagyok hirtelen teljesen biztos, mondta azt, hogy hát jó, kiadjuk, de az is csak azért, mert hogy a lánya elolvasta, és ő biztatta, hogy figyelj, hát ez valami fantasztikus, és onnantól lett egy óriási siker, hogy Walt Disney-t kirúgták, mert nincs elég fantáziáját, tehát az első munkahelyről vagy itt túl. Tehát, hogy így, és mi van, hogyha ők nem próbálkoznak, nem kezd bele akkor valamibe, vagy azt mondja, hogy oké, akkor én megállok a 17. kiadónál, akkor egy nagyon kortárs, klassz regénnyel és filmmel és minden, ami erre épül, szegényebb lenne a világ, miközben a gyerekek nagyon szeretik, mert a fiatal felnőttek nőttek fel rajta, szóval ha egyszer nem sikerül, akkor próbáljuk meg még egyszer, ahogy mondtad, de még, akkor próbáljuk meg még egyszer. És ha már 11 évesen sikerül, akkor csak azt gondoljuk át szerintem, hogy mi mennyire hiszünk benne, mert ha hiszünk benne, akkor nyugodtan 75-ször is megpróbálhatjuk.
Hát meg hogy mennyire visel meg minket, azért most ehhez muszáj hozzátennem azt, hogy nyilván nekünk a negyedik lombikunk sikerült most, és ott is az első után azt mondtam, hogy jó, hát nekem általában első nem sikerülnek a dolgok, majd legközelebb. De hogy azért ez nem egy olyan dolog, ami jó még egyszer, nem tudom, neki futok ennek a valaminek, hanem vannak lelkileg nagyon megterhelő és testileg nagyon megterhelő dolgok, amiben oké, hogy az ember azt mondja után, hogy ennyit is nem tovább. Tehát, hogy igen, nagyon sokat számít a hozzáállás, abszolút, és szerintem amíg van hozzá erőnk, meg hiszünk benne, meg azt mondjuk, hogy én ezt meg tudom csinálni, és ez rendben lesz, addig nagyon is érdemes menni, de szerintem van az a pont is, amikor érdemes azt mondani, hogy én ezt most akkor így.
Ja, ez abszolút, persze. Ezért érdemes megvizsgálni, hogy mennyire hiszünk benne, vagy hol érezzük azt, hogy lehet, hogy más irány való nekünk. Na, hogy érdemes, hogy próbálkozni.
Én inkább erre csatlakoznék most rá, hogy a kudarc nagyon nehéz az elején elviselni, viszont hozzá lehet szokni, és utána tényleg át lehet úgy, ahogy mondtad te is, fordítani ezt egy energia, vagy egy benzinné, tehát hogy tényleg táplálja az előre menetelünket, és szerintem aki nincsen, aki nem szeret, mert én is ugyanígy vagyok a kudarccal, mint ahogy kifejezetten szeretem, mert az én kudarcok visznek előre. Viszont ez egy kicsit rossz lehet hallani, amikor a kudarc fáj. Tehát, hogy ha viszont egy kicsit így itt is kicsit a hozzáállásban, ha nem is az, hogy most örülni elsőre neki, de hogy így azt mondani, hogy ez oké, hogy történnek kudarcok, tehát aki még ott tart, hogy a kudarcot elhárítja, és inkább akkor meg se próbálja, akkor érdemes megpróbálni, és igen, és ez egyre kevésbé fog fájni, és tényleg átfordul egy idő után már egy ilyen benzinné.
De hogy ez a természetes, hogy fáj, mert rosszul érezni magad, mert sajnálni magad az elején, hogy ez elromlott, elrontottad, vagy valahogy úgy alakult. Szóval szerintem nagyon fontos megélni, hogy ez egy szar helyzet.
És végül is, amikor átfordul, mert tudjuk tudatosan, hogy ez amúgy majd előre visz, akkor is ugyanúgy fáj persze. Amikor megtörténik. Tehát, hogy azért igen, az sem szabad illúzióba.
Pont ezért van, hogyha valaki éppen megél egy ilyen, tehát hogyha mondjuk a harmadik lombikunk után azt mondja nekem, hogy jó, majd a következő sikerül, majd hidd el, hogy, és akkor azt mondom, hogy hagyjál már bét. Tehát, hogy nem, én most nekem ez fáj, és majd ha én eljutok odáig, hogy azt gondolom, hogy jó, de lehet, hogy majd a következő, vagy akár most visszagondolok, és persze ez így tök jó, de hogy a másiknak ezt annyira nem tudjuk, tehát a másikat ezzel szerintem nem tudjuk vigasztani, amikor éppen benne van. Mert ezt mindenkinek saját magának kell így utólag látni. Nyilván, amikor nem vettek fel az egyetemről, borzasztóan éreztem magam, és azt hiszem, hogy tök hülye vagyok, és semmilyen nem vagyok képes. Ilyenkor az emberben ez így a legrosszabb gondolatok jönnek fel, de hogy utólag tudtam azt mondani, hogy de várjál, mennyire rossz lett volna, ha felvesznek, tök máshol lennék, nem lennék ennyire boldog. Szóval, hogy ehhez mindig kell a perspektíva, így a saját életünkben is szerintem, hogy ezt lássuk.
Hát igen, meg akár, hogy az üzleti életben visszautasítanak egy szerződést, vagy éppen elmegy az az ügyfél, az egy csomó ilyen kudarcos élmény lehet, mindegy, hogy a magánéletben vagy sem. Igen. De nem mondtál kudarc példát, nem akarsz ebbe csapatot
csatlakozni? Én így csatlakozni kell.
Én hozzáteszek akkor ugyanúgy egy ilyen magánéletit, most nem is üzletit, hogy nekem az volt most a legutóbbi ilyen kudarc élményem, hogy kiderült, hogy terhességi diabéteszem van, úgy, hogy én azért folyamatosan sportoltam, és egészségesen éltem, és egy minden értékem, minden értékem mindig tökéletes volt, még közvetlen a babavárás előtt is, az összes hormonpaneltől kezdve a cukrolát, minden tökéletes, és akkor megélni így a 24. héten, hogy hoppá, hogy ez nincs rendben itt, és akkor itt is jött mondjuk egy jó pár napig egyfajta önvád, aki lehet nem kellett volna, akkor ennyit szülőt tennem, vagy így csinálnom, vagy abba hagynom már a futást 2 hete, vagy... Tehát, hogy így egy kicsit így összerakni azt, hogy most én ott hol hibáztam, és akkor igazából fordultam dietetikushoz, beszéltem pszichológussal, beszéltem kismamákkal, védőnővel, tehát hogy így elég sok helyről elkezdtem gyűjteni információt, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel, és igazából az a helyzet, hogy a 35 év fölött szinte minden kismama GDMS lesz. És nem tehet semmit, mert hogy a hormonok, igazából te lehetsz bármennyire klassz, akkor is figyelni kell a diétára, és akkor ott meg is sajnáltam magam pár napig, hogy oké. Akkor most ilyen nagyon célzott és nagyon tervezett és szervezett étkezések jönnek, és egy tök új helyzet, és igazából ahogy eltelt egy hét, és ebbe belejöttem, én rájöttem, hogy rohadtul élvezem ezt a diétát, mert ugye nagyon sokáig tartottam korábban, és figyeltem oda a pontos adagokra egy teljesen más életszakasz miatt, és hogy annyira változatosan eszem, és újra megszerettem főzni, és hogy nekem egy csomó pluszt adott, miközben az is tuningol, hogy ez a kisbabának is milyen klassz lesz, hogy ennyire jól eszik. Szóval engem ott akkor ez lesokkolt, akkor sajnáltam magam, de információt gyűjtöttem, és utána próbáltam ezt és sikeresen átkeretezni. Jó, akkor nézzük meg, hogy akkor ebből mi lehet, és végül is klassz dolog. Szóval jó utakra tudnak vezetni a kudarcok, hogyha meg is éljük, meg foglalkozunk.
Meg ezen a folyamaton végig kell menni ahhoz, hogy ide eljussunk.
Igen. Hogy értékeljük és tudjuk. És ez is öngondoskodás. Végül is akkor ide érkeztünk keretszerkezetként, hogyha egy darab útra való gondolatot átadnál a hallgatóknak az öngondoskodás témájáról, amit biztos, hogy nagyon sok hasznosat hallgattattak, vagy hallgattatok ma, de hogyha egy gondolatot átadnál útra valóként, amit magukkal vihetnek ebből a témából, mi lenne?
Ez egy kicsit az egészre vonatkozik, és közben mégis valahogy konkrétabbnak tűnik, de az, hogy figyeljen mindenki a saját testének és lelkének a jelzéseire, és tényleg most ez hülye hangzik, mert hogy azért vagyunk itt, hogy erről beszéljünk és inspiráljunk másokat erre az egész dologra, de hogy a sokkal fontosabb munka az, hogy valaki így leül így, és azt mondja, hogy oké, mi az, amitől nem érzem jól magam? Mi az, amit tehetek ennek érdekében, és a legvadabb gondolatok, randomabb kis ötletek is valószínűleg jók, amik ilyenkor eszébe jutnak az embernek, és azzal tud foglalkozni. De ez a figyeljetek a test, ezt én az endometriózissal tanultam meg, hogy a fájdalmas menstruáció nem normális, és ezt senki nem tudja, és nagyon sokan ezért szenvednek egész életükbe, pedig valóban nem az. És ez egy ilyen nagyon konkrét dolog volt, hogy ha odafigyelsz a testedre, és azt mondod, hogy nekem van egy fájdalmam, ami szerintem ez nem oké, és lehet, hogy mindenki más azt mondja, hogy de hát ez normális, de ha te szerinted nem oké, ha te úgy érzed, hogy valami nem oké, akkor igenis utána kell menni, és ez bármi más is lehet, ez csak egy kis része az egésznek.
Köszönjük szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál. Sziasztok!
Sziasztok.